Lukács evangélium a 10. rész, 25-ös versről a 37-ös versig fennállva követjük figyelemmel Istennek az ígéjét. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? De szeresd az Urat, bocsánat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan ott hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, saját állatára elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, a három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ma meghallgatjuk ezt az üzenetet. Jövő héten, ha az Úr segít és élünk, akkor meghallgatjuk az üzenetnek a másik felét, ugyanis ennek a történetnek van egy párja a Bibliában. A gazdag ifjúnak a története nagyon hasonló akár ennek az írástudónak, akár a gazdag ifjúnak a kérdése. Az ő munkájuk, az ő hivatásuk teljesen más. Az egyik egy gazdag vállalkozó, a másik pedig egy Isten embere, egy törvénytudó, aki az Isten szolgálatában állt, a nép szolgálatában állt, és megkísérti Jézust ezzel a kérdéssel. Ugyanis az előző részekben, a 9-es, 10-es résznek az első verseiben azt olvassuk, hogy Jézus elküldte a 72 tanítványt, majd elküldte a 12 tanítványt, és erőt is hatalmat adott, hogy szolgáljanak az emberek felé, hogy parancsoljanak betegségeknek, ördögöknek, és hirdessék az Istennek az evangéliumát, az örömhírt. És amikor ezek az emberek visszajönnek, beszámolnak Jézusnak az ő munkájukról, az ő missziójukról, és ekkor lép oda ez az írástudó, hogy kísértse az Urat. És felteszi ezt a kérdést, hogy Mester, érdekes ez a megszólítás. Ő is egy mester, aki ezt a kérdést felteszi. Én láttam már doktorokat egymással beszélgetni, láttam már professzorokat egymással értekezni, de ők nem doktornak, nem professzornak hívják egymást, hanem Latinak, Sanyinak, Bélának, Irinkinek, Katalinnének, stb. Nem tisztelik meg egymást, mert azonos szinten vannak, azonos tudással, azonos képzettséggel, végzettséggel vannak, és ők tegezve egymással kollegális viszonyban tudják, és így beszélnek egymással. Ez az írástudó megadja a tiszteletet Jézusnak, és az ő szolgálatában elfogadott címként, címnek megfelelően szólítja őt, Mester, héberül Rabbi. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Látjuk a gazdag ifjúnál ugyanezt a kérdést. Majd róla külön szeretnék beszélni, mert más dolgokat is mond. Ott másképp alakul ez a beszélgetés. De látjuk azt, hogy egy írástudó, aki megadja a kellő tiszteletet egy másik írástudónak, aki nem is hivatalos, nem is hivatásos írástudó, mert ő Jézus az ásfia. Ő a názáreti Jézus. Ő nem Mester Jézus, ő a názáreti Jézus. Ennek ellenére nem a vezeték nevén szólítja, hogy názáreti, hanem doktornak, mesternek a címén szólítja őt. De a kérdés mögött nincs az az őszinte istenkeresés, mint ami volt például Zákeusnak a szívében. Zákeus is kereste az Urat, és annyira kereste az Urat, hogy a kicsi termet ellenére felmászott egy magas fára, hogy a tömegtől lássa Jézus, hogy hogyan vonul el. Ő látni akarta az Urat. Jézus felnéz a fára, és azt mondja, hogy Zákeus, gyere már le onnan. Hát te engem a meghív szebédre. Én tényleg? Igen, te. Jó, oké. Küldte az SMS az asszonynak, hogy valami tegyél fel a mikróba, 10 perc múlva ott vagyunk. Zákeus befogadja Jézust a házába, befogadja a bizonyságtevő Jézust a házába, és üdvösségre jut az ő hite által, és az ő cselekvő hite meglátszik, mert visszafizeti azokat a pénzeket, amiket öltönyben, nyakkendőben, egy nagyon szép irodában ellopott az emberektől. Nem csak az a rabló, aki a rajzfilmekben csikos ruhában van, hanem az is rabló, aki több adót vesz be, mint amennyi a törvény szerint jár. De az az ember, az a hivatalnok, aki megtért, emlékszik azokra a hamisításokra, azokra a korrupciókra, azokra a csúsztatásokra, és visszafizeti a kárt, hogy emlékszünk hányszorosan? Négyszeresen. Borzasztó nagy kamattal, nagy elnézés kérések közepette. A mi emberünk, akinek a nevét nem tudjuk, ez is fontos, hogy egy törvénytudó a sok közül. Az ige, akinek a nevét nem említi meg, az ő neve nem érdekes az örök élet szempontjából. Egy gazdag ember és Lázár története. Egy írástudó. Ezek az emberek nem jutnak el az üdvösségre. Az élet könyvéről nem is olyan régen hirdettem az igét, hogy könyvek nyitatnak így a mennyben az ítélet napján, mindenkinek az életkönyve, a életrajzi könyve ki fog nyitatni, de akinek a neve nincsen benne Jézusnak a könyvébe, az életkönyvébe, azok nem tudnak üdvösségre jutni. Ez az ember azt kérdezi, hogy mit kell nekem tenni, hogy az örök életet elnyerjem. Igazi írástudói hozzáállás. Mert ő mindent megtett azért, hogy írástudó legyen. Ő mindent megtett azért, hogy kiérdemelje azt a címet, hogy mester. Hogy őt így szólítsák az emberek. Ő kiérdemelte azt a rangot, hogy őt kövessék az emberek, és megkérdezzék, hogy mester, erről vagy arról te mit gondolsz? Mit kell nekünk erről hinni? Hogyan kell nekünk erről gondolkodni? Ő egy nagy befolyással, nagy szellemi tudással bíró ember. Oda megy egy másik emberhez, és nem a Krisztus keresi, ahogy Zákeus kereste az ő üdvözítőjét, hanem egy kollégát megszólít. Mester kollega. Te is PhD-szál ebből, te mit írtál erről? Te egyetemen mit gondolnak erről? Magyarra lefordítva erről szól. Ti mit gondoltok erről a témakörről? És ma ugyanezt történik. Elolvasunk egy könyvet, egy konzervatív írótól, elolvasunk egy karizmatikus írótól, és akkor kiollózzuk azt, ami nekünk jó. Ma is megy ez a mesterezés, ma is megy ez a megszólítás. Jézus nagyon-nagyon igazságosan és korrekt módon azzal a hozzáállással válaszol, ahogyan az Istent megközelíti ez az ember. Megkérdezi tőle, hogy mi van megírva a törvényben. Hogyan olvasod? Hát a törvényben nagyon sok minden meg van írva. Nagyon sok olyan ige és rendelkezés van, és ehhez az írástudók, farizeusok hozzácsaptak még jó néhány száz rendelkezés törvényt, ami kiegészítette, kibővítette ezt a törvénykönyvet. Jézus egy óriási csapdába tudja őt ezzel a kérdéssel húzni, hogy hogyan van megírva. Mit akartam még megcselekedni, mert a kérdéséből az tűnik ki, hogy ő már nagyon sok mindent megtett annak érdekében, hogy ő mester legyen, és annak érdekében, hogy ő üdvösségre jusson. Hát ez a bizonyos törvény, amit ő itt idéz, ez az 5 Mózes 6-ban van megírva. A törvénynek az összefoglalása, itt jobban látjuk a 10 parancsolatot, az 5-ös részben van megírva, megismételve pontosabban. És a 6-os fejezet ezekkel a mondatokkal kezdődnek. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsam meg nektek, Ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Milyen érdekes, Isten ezeket az igéket aktivizálni akarja, ezek cselekvő igék, és ezek nagyon érdekes, a héber nyelvtannyában ezek aktív nemben vannak, hogy ezeket meg kell élni. Ezek nem olyan parancsolatok, amik le vannak írva és jól mutatnak a törvénykönyvben, hanem ezek hétköznapi rendelkezések, ezeket meg kell élni. És itt jön a második vers, féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked. Te magad, a fiad és unokád életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. A zsidó gondolkodásban ez a félmondat, hogy hosszú ideig élhess, az Istennek az áldása, Istennek a szeretete, Istennek a kegyelmét jelenti, hogyha valaki nem 20 évesen hal meg, hanem hosszú-hosszú évek után öreg aggastyánként végelgyengülésben költözik haza a Teremtő Istenéhez. Testvérek, a Jordánon való átkelés, öröklése Kánaán földjének, az nem egy előképe a mennyországnak. A Krisztuson való átkelés, a megtérés, az újjászületés és a mennybe való menetel, az megjelenik az Ószövetségben. És nagyon érdekes, hogy ő jó helyről kezdi el idézni a törvény szövegét, mert mind a ketten tudják, hogy mire utal a kérdés. Jézus azt kérdezi, hogy térjetek meg, hogy Isten megbocsássa a ti bűneiteket, térjetek meg, mert Istennek az országa elközelített, hagyjátok el a régi életmódokat, és kövessetek engem. És Jézus elkezd arról beszélni, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Elkezd arról beszélni, hogy én vagyok az élet kenyere. Tehát aki nem engem eszik, aki nem velem táplálkozik, az nem fog élni, az nem fogja túlélni ezt az életet. Tehát mi is azért eszünk, azért iszunk, hogy életben maradjunk, hogy erőre kapjunk, hogy vitaminokhoz, tápanyaghoz jusson a szervezetünk. És Jézus azért használ ilyen gyakorlati képeket, hogy értsék meg az emberek, hogy nincsen másban üdvösség, csak Jézus Krisztusban. Hallgasd meg, Izrael, tartsd meg, és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen, megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid, Istene az Úr. Tehát látjuk, hogy az üdvösség az egy ígérethez fűződik. Ábrahámnak megígérte az Úr, hogy megsokasítja az ő leszármazottait, és kapnak egy földet az Úrtól. Hadd meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. És itt jön az idézett szöveg, szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Látjuk ezeket az igéket, hogy van benne egy érdekes szóismétlés. Halljad Izrael! Mit mond az új szövetség? Hogyan jön a hit az ember szívébe? Hallásból, az Isten igéjének a meghallása által. Isten beszél a zsidó emberekhez, hogy hallják az ő beszédét, hogy hit fakadjon, hogy ezek az ígéretek, amiket ők kapnak az atyáik Istenétől, ezek az ígéretek meg fognak valósulni. És nagyon érdekes, hogy a pusztában kihal egy egész nemzedék, akik nem hiszik, nem vallják ezeket az igéket, és ők nem jutnak be az ígéret földjére. Maga Mózes sem jut be az ígéret földjére, bár betekintést kap az Isten országába. Látjuk az Új Szövetségben Mózest és Illést a megdicsőlés hegyén. Látjuk, hogy Mózes az üdvösséget elnyeri, a mennyben van, de a földi életében ez az ígéret az ő életében nem valósult meg, mert az Isten megbüntette őt egy dolog miatt, ismerjük a történetet. Szeresd az Urat, a te Istenedet! Jézus másik helyen ebben a mondatban foglalja össze az egész törvénynek a lényegét, hogyha szeretjük az Istent, és szeretjük az embertársainkat, akkor az egész törvényt megtartjuk. A jövő héten látni fogjuk a gazdag ifjúnál, hogy ott is van egy ilyen cselekvésre bátorítás az Úr Jézus részéről, és látjuk azt, hogy nem mindenki tudja az Úr Jézusnak a szavát megcselekedni. Mert aki meg akarja cselekedni az Istennek a beszédét, az hamar nagy beismerésre jut, hogy nem tudja megtartani az igéket. Nem tud 100%-osan az Istennek szentelve élni. Megpróbáljuk, odaszálljuk az életünket újból és törekvés van bennünk, de látjuk a bukást az életünkben. Látjuk azokat a bűnöket, amiket újból és újból elkövetünk. Nézzük meg, hogy mik ezek a bűnök. Azt mondja, hogy teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Fele barátodat, mint magadat. Nézzük meg, hogy mi ez a hármas felosztás. Van-e olyan cselekedetünk, amikor embertársaink felé, vagy az Isten felé vétkezünk a lelkünkben? Inkább ezt úgy kéne fordítani, hogy a szellemünkben. Gondolunk-e rosszat az Istenről? Gondolunk-e rosszat az embertársunkról? Van tovább, teljes elméből. Van-e rossz érzésünk az Istennel szembe? Van-e rossz érzésünk, indulatunk, haragunk, féltékenységünk a másik ember felé, vagy az Isten felé? Hát a teljes erőről már nem is beszélek. Na, a kocsmai verekedésnek a három kiváltó oka, mit van, igaz? Ezért szoktak összeverekedni az emberek a különböző helyeken. András találkozik ilyen emberekkel. Hát mi történt? Kérdezi a doktor úr. Hát azt mondta, hogy mit mi van. Én meg visszakérdeztem. És akkor a többit meg az orvos ellátja a baját, igaz? Tehát ez a hármas felosztás, hogy a testünkkel, a lelkünkkel és a szellemünkkel tudunk-e 100%-osan úgy élni, hogy nem védkezünk embertársunkkal, vagy az Istennel szemben. A farizeusi hozzáállás, az a képmutató hozzáállás a törvénytudó részéről itt nem megtérdést hoz, hanem megkérdezi, hogy jó van, mester, de ki az én felebarátom? Érti, hogy Jézus miről beszél. Érti azt a doktori dolgozatot, amit Jézus itt nagyon egyszerű szavakkal próbál megmagyarázni a hallgatóságnak. Mert a két ember közötti beszélgetést elég sokan hallgatják egyébként. Ez egy nyilvános vita, amit itt most felolvasunk. És Jézus nem hagyja el ezt az embert. Mert aki dacból, aki azért keresi az Istent, hogy megbuktassa az Istennek az alapigazságait, a törvényeit, Isten annak is akar kegyelmet adni. Hányan és hányan megtértek filozófusok, vagy olyan bibliakutatók, akik azért keresték a Bibliát, azért olvasták a Bibliát, hogy a hibákat kikeressék, és lejárassák a kereszténységet. Ezeknek az embereknek Isten megmutatta a szeretetét, a dicsőségét, megmutatta a hatalmát, a kegyelmét, ezek az emberek összetörve megtértek, és nem a Bibliát akarták megdönteni, hanem a sátán hatalmát, uralmát emberek életébe. Az egyik ilyen Biblia kutató, Saul, akit úgy ismerünk, hogy Pál apostol. Ő is az Isten ellen harcol, Jézus megjelenik neki az ő maga dicsőségében, szentségében, és Pál apostol megadja magát, megtér, újjászületik, bemerítkezik, követi Jézus parancsát, és szerinte él. Ki az én felebarátom? És Jézus elmond egy nagyon egyszerű tanmesét. Ez egy példázat. Jerikó és Jeruzsálem között van egy 27 kilométeres útszakasz. 900 méter szint különbséggel. Ez már jelentősen rontja az autó által fogyasztását, de ez egy gyalogjáta. Hát azon meg nem is beszélve, hogy biciklinél mindig szembeszél van, és mindig emelkedünk kell menni. Még hazafele is, igaz? Tehát látjuk, hogy egy nagyon nehéz terepen próbál ez az ember eljutni A és B pont között. És arra megy egy rablóbanda, akik megverik, kifosztják őt azért a néhány forintért, ami nála van. Az ember ott haldoklik az út szélén, és arra megy Istennek egy embere, Istennek egy felszentelt papja. Nagy ívben kikerüli, és megy tovább a dolgára. Arra megy egy levita is, aki szintén Istennek az embere, főállású, Isten dicsőítő, Istennek szolgáló ember, ő sem ér rá az Isten szolgálatára, az Isten dicsőítésére, és itt nem az énekzenéről van szó, hanem kétkezi szolgálatról. És arra megy egy samaritánus, hogy megértsük a samaritánusoknak az utálatát a zsidók részéről, hadd mondjak el egy magyar, modern helyzetet. És nem politikai kiszólás lesz ez, csak érteni fogjuk. A zsidók leszármazottai és a pogányok leszármazottai a samaritánusok. És a zsidók nem szerették ezt a kevert népet, mert nem tartották őket Isten kiválasztott népéhez tartozónak. Magyarországon élnek cigány emberek, roma származású emberek. Hogy ők hogy kerültek Európába, erről nagyon sok elméletet lehet olvasni, ez most megint divatba jött, most van egy új elmélet, hogy mikor jöttek Európába a cigányok. De ha annyit mondok, hogy roma gyilkosságok, vagy annyit mondok, hogy roma bűnözés, akkor eszünkbe jut két dolog. Az egyik a Jobbik párt, mert ez a két dolog már úgy összecseng. A másik dolog, ami eszünkbe jut, az pedig az, hogy hát igen, miattuk van. És akkor az ember sok előítéleteit, vagy esetleg tapasztalatait rágyúdítja arra, akivel erről beszélget. A samaritánusokat ennyire, de szerintem még jobban utálták a zsidók, mint ahogy a magyarok viszonyulnak a cigány emberekhez. És itt nem arról van szó, hogy nincsenek bűnös cigányok, vagy nincsenek bűnös magyarok, hanem arról van szó, hogy egy általános utálat volt a zsidók szívében a samaritánusok felé. És itt arról van szó, hogy egy samaritánus áll meg, lejön az ő jószágáról, és elkezdi gyógyítani ezt az embert. Elkezdi borral és olajjal gyógyítani az ő sebeit. Erre mindjárt kitérek. Lefordítsam ezt magyarra. Egy jobbikos meg van verve az út szélén, nem tudom, ki verte meg, ezt rátok bízom a franciáziátokra, és egy cigány ember lehajol és elkezdi őt ápolni, és beviszi az első kórházba. És beszól az ügyeletes főorvosnak, hogy itt egy ember haldoklik, lássátok el a sérüléseit. És bármilyen költség felmerül, mert kiderül, nincsen TB kártyája, azt én megfizetem. Ilyet lehet, hogy nem fogunk megélni, vagy nekem kevés erre a hitem, nem tudom, de ez van itt a példázatban elmondva. Egy samaritánus, egy közgyűlöletet élvező ember lehajol, és a zsidó embert elkezd meggyógyítani. És nézzük Jézusnak a pedagógiáját és a hatalmas teológiáját, hogy ebben az egyszerű mesében, amit a gyerekek is meg tudnak érteni, azt mondja, hogy borral és olajjal kimosta az ő sebeit. Hát hiszem, hogy van már jobb fertőtlenítő szer, mint a bor. De mi van a borban a szőrön kívül, hogyha abból készül, bízunk benne, hogy abból készül. Alkohol, az is van benne. Az alkoholat fertőtlenít, nagyon jól fertőtlenít, így van. Hát ez kell egy sebnek a kitisztításához. Nyilván a sebnek a gyógyulását fel lehet gyorsítani hámosító krémekkel, jobb ilyen olajjal. Tudom, hogy ettől van jobb dolog, így Andrásra nézek, de ha nincs, akkor jobb, mint hogyha valami más tennénk rá. Na nézzük meg ezeknek a jelképeknek a jelentését. Jézus Krisztus hogyan gyógyított? Ézsaiás mit profétál Jézusnak a szolgálatáról? Meghalt a mi bűneinkért, meghalt a mi betegségeinkért. Ő szenvedett a mi gyarlóságainkért. Szenvedett a mi betegségeinkért. Fájdalmak férfia. Krisztus szenvedése, Krisztusnak az áldozata ott van a borban. Emlékezünk erre az úrvacsorai közösségben. Milyen nem volt a szűzlányoknak, legalábbis a felének, olaja. Lámpájuk volt, csak nem volt benne világító adalék, nem volt benne olaj. A Szentlélek nélküli élet elégtelen az üdvösségre. A vallásos élet az elég arra, hogy hívőnek tűnjünk, elég arra, hogy szűzlánynak hívjanak bennünket, de kevés arra, hogy bebocsátást nyerjünk az üdvösségre. Ez az ember borral és olajjal gyógyít. Jézusnak az elsődleges gyógyítása, hogy elfogadjuk a kereszten kiontott vérét, elfogadjuk a bűneink bocsánatát, és a másodlagos gyógyulási folyamat és az életünk végéig, a feltámadásunkig, az elragadtatásunkig tart, ez pedig a Szentlélekkel való folyamatos betöltekezés. Nagyon tetszik ez a kép, amit használ Jézus, hogy nem volt olajuk, nem tudtak világítani. Hát nem az olaj a lényeg a lámpában, nem a lámpa a lényeg, hanem annak a hatása, a fénye, annak a melege. Hát nem azért tartunk kályhát otthon, mert szép, nem azért tartunk tűzifát, mert az is szép, hanem azért, hogy ez a kettő együtt meleget csináljon, igaz? Nem azért tartunk gázt a rendszerben, meg gázkazán, mert ezek ilyen jó dolgok, hogy van otthon, hanem azért, hogy meleget csináljon. A Szentlélek is fontos, de önmagában a Szentlélek nem ér semmit, hogyha nincsen annak kisugárzása, nincsen annak hatása, az olaj a paradban, a bor a paradban nem ér semmit, mindaddig, amíg ki nem bontják azt a palackot, és el nem kezdik azt fogyasztani, el nem kezdik azt használni. Krisztusnak az áldozata nem ér semmit, addig, amíg nem hiszel benne, amíg nem fogadod el. Az értéken megvan, a hatása meg lenne, de nem bontod ki azt a palackot. Az olajnak is megvan az értéke, megvan a hatása, de ha nem kenjük magunkra, ha nem élünk annak a gyógyító hatásával, akkor az olaj egy értékes olaj, de nem az én számomra, mert nem élek annak az áldásával. Befejezve ezt a kis mesét, Jézus megkérdezi, mit gondolsz e három közül, ki volt fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Hát erre nem lehet azt mondani, hogy hát a pap vagy a lévita, mert ők kollégák, ugye, ők az én pártomban evező, szavazó fiúk, hanem ki kell mondani az ellenzék nevét. De nem mondjuk ki, hát a harmadik azt mondja. Ezért nem hiszek abban, hogy Magyarországon valamelyik tévécsatornán lemenne ez a hír, lehet, hogy történik ilyen, hogy egy cigány ember segít egy magyaron. És nagyon segít egy magyar emberen, mert ha nem, akkor belehalna a sérüléseibe vagy a problémájába. De ez nem hír, mert ez nem egyezne azokkal a többi hírekkel, amit egyébként nyom és nyomat a média. Testvérek, azt mondta Balogh Zoltán miniszter, hogy meg kell emlékezni a háborús bűnökről, a háborús áldozatokról. De nem szabad egy népet, egy nemzetet elítélni a bűnei miatt, amit az akkori felelős politikai elit elkövetett. És ő éppen a németekről beszélt. Elismerjük a náci pártnak a bűnösségét, elismerjük azokat a írtó nagy népirtásokat, de emiatt nem haragudhatunk a német emberekre. Nem örülünk annak, hogy Ceausescu sanyargatta azokat az embereket, akik fölé rendelte őt az Úr, és annak meg külön nem örülünk, hogy a mi honfitársainkat, vértesvéreinket, a magyarokat még nagyobb kegyetlenséggel üldözte és megvetette, de miatt nem haragudhatunk a román emberekre. De valahol ez jön az ember szívéből. Ez jön a médiából. Azt is emberek irányítják. Ez jön a közgondolkodásból. És Jézus ezen akar változtatni a törvény értelmezésével, applikációjával, hogy szeresd az Urat teljes erődből, teljes szívedből, és életed egész valójával, és cselekedd meg azt, amit Isten kér tőled a fele barátoddal. Mert hogyha szeretjük az embertársainkat, ha irgalmasságot tudunk gyakorolni a mi ellenségeinken is, akkor meghaladtuk az írás tudó a farizeusoknak az igazát. Mert az ő igazságuk csak abban terjed ki, hogy saját magukra vigyáztak. De gondolj abba bele, hogyha egy mentős vagy egy orvos élete végéig, amíg 40 évig dolgozik, sose lenne beteg. Hát ez engem nem érdekel, ha engem nem gyógyít meg. Engem ez nem hat meg, hogyha engem nem műt meg. Engem ez nagyon, de nagyon hidegen hagy, hogyha bajban vagyok és rajtam nem segít. Egy mentősnek az a feladata, hogy ellássa a sebesültet, ellássa a sérültet. Segítsen azon, aki bajba került. Ha beteg, ha le van gyengülve, nyilván nem tud emelni, nem tud gyógyítani, nem tud kimenni szolgálni, mert nem bírja a saját testét. De ha az ő igazsága csak addig terjedne, hogy a saját egészségére vigyáz, hát akkor nagy bajba lenne ez az ország. És nagyobb bajba lenne az egészségügy. Ezek az emberek azért szolgálnak, azért dolgoznak, hogy a tőlük betegebb és rászorulóbb emberek meggyógyuljanak. És amikor elmegy ez az ember a gazdag ifjú történetnél, ezt fogjuk látni, Jézus tanítja majd a tanítványokat, hogy nem kell megijedni attól a szolgálattól, amit Isten elvár tőlünk. Mert ez igenis megcselekedhető dolog. Csak a hozzáállás nem mindegy. Hogy azért akarjuk megtenni, hogy üdvösséget szerezzünk, vagy azért akarjuk megtenni, mert ez fakad a mi szívünkből, hálaként, örömként. Hát hogyan néz ki az az ország, aki a saját polgártársait gyilkolja és öli? Meghasonlik önmagával. És Isten ezért adja igébe, parancsba, hogy a zsidók szeressék egymást, szolgálnak egymás felé, szeressék a fele barátukat. Ne nyomorgassák az özvegyet, az árvát és a gyövevényt. Erről beszéltem ugye múlt hét szombaton az Allianz imai záró alkalmán, hogy ezek az igék mit jelentenek. A mi feladatunk az embert meglátni a másikban, nem a bűnt. Lelki pásztor levelező listán felmerült egy hír, egy cikk kapcsán, hogy hogyan fogunk... Na, majd a PDK-t utána el is olvasom azt a hírt. Tehát ma volt, vagy van a Obamának a beiktatása Washingtonban, és egy másik lelkipásztort hívtak imádkozni a beiktatásra, mert akit megkértek először, arról kiderült, hogy a homoszexualitást annak idején egy 20 évvel ezelőtti prédikációban bűnnek mondta ki. És a mostani Obama kormányzat és a mostani politika nem tudja ezt tolerálni, hogy egy érte imádkozó lelkipásztor a homoszexualitást elutasítja, nem az embereket utasította el, mert biblikus volt a tanítás, hanem ezt a bűnt. És a levelező listán elkezdtünk arról értekezni, hogy ha mi gyülekezeteinkben jönnének tömegesen a leszbikusok és a homokos párok, vagy ha a francia híre gondolok, hogy az örökösödést megengedik, hogy két férfi egy kisgyermeket örököljön egy állami intézményből, tehát Európában ez történik most napjainkban, és ez alapján kezdtünk el így erről beszélgetni. És mondtam, hogy én meleg párokat nem ismerek, viszont meleg embereket igen. Voltak, akik baptisták voltak, megtért, újjászületett Istennek szolgái voltak, de valami csalódás miatt elhagyták az Urat, és ebből fakad ez a fajta bűnös életmód, hogy az ő szexuális vonzódásuk az azonos nemük felé irányult. Volt, akit elhagyta a mennyasszonya, és utána lett ő meleg. Volt, akinek összesen jött a párválasztás, rengeteg kosarat kapott, és próbálkozott a férfiaknál. És én tudtam vele úgy beszélni, mint egy bűnös emberrel, és én nem kellett tőle undorodni. Meg tudtam őt ölelni, amikor együtt imádkoztunk az Andrássy úton, mert ott találkoztam vele, és egy nagy kövér ember le volt fogyva. És kérdeztem, hogy mit sportolsz, mert jól nézel ki. Aztán kiderült, hogy kábítószerező, kiderült, hogy egy ilyen életmódot választott, és őt ez valahol lelkileg kezdi felőrölni. És ebből fakad az ő 40 kilós fogyása. Az borzasztó sok egy fél év alatt. És amikor megláttam, hogy ő keresi a szabadulás útját, de olyan mélyen van ebben a bűnben, hogy ez nem egy egyszerű folyamat, mondtam, dobd el a gerebét, hadd öleljenek meg, és kezdjünk el imádkozni a szabadulásodért. És ott jöttek a biciklisában, jöttek az autók, és nem féltem tőle, hogy ő a fiúkat szereti. Mert én a bűnös embert láttam benne. És hogyha tudunk úgy nézni a másik emberre, hogy üdvözült vagy elkárhozó ember, akkor nem a bűnnek a mennyiségét vagy minőségét nézzük, hanem azt nézzük, hogy elvesztett vagy üdvözült. És hogyha azt látjuk, hogy elvesztett, akkor tudunk irgalmasságot gyakorolni az irányába. Akkor tudjuk őt szeretni úgy, ahogy Jézus szeretett bennünket. Mert lehet, hogy most elértük azt a szintet, hogy írás tudókká, farizeusi szintre felhoztuk a mi életünket. De mindig így volt ez? Mindig tudtuk oda-vissza a Bibliát? Mindig tudtunk jól élni? Mit kell még cselekedjek? Kérdezi a gazdag ifjú. Ez valahol egy egészséges emberi törekvés, hogy szeretnénk profibak és jobbak lenni. De az Istennél nem így működik ez a dolog, hanem úgy működik, hogy az ő kegyelmét elfogadva, az ő szeretetét, irgalmát továbbadva jutunk el a mennyországba. Az Úr áldja meg a mi életünket, áldja meg a mi istenkeresésünket, még akkor is, ha eddig nem találkoztunk vele, mint Jézus Krisztussal, még akkor is áldja meg, ha már találkoztunk, de most valami hiányt érzünk, hogy mit kell még cselekedjek, Uram. Keressük őt őszintén, és én hiszem, hogy válaszol. Amen.